Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét a Jelenések könyve első részéből, annak első 9 versét. Ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet Isten adott neki, hogy közölje szolgáival mindazt, aminek hamarosan meg kell történnie, és amelyet angyalával elküldve kijelentett szolgájának, Jánosnak. Ő pedig bizonyságot tett Isten igéjéről, és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, amit látott. Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami meg van írva bennük, mert az idő közel van. János az Ázsiában levő 7 gyülekezetnek. Kegyelem nektek és békesség attól, aki van, aki volt és aki eljövendő, és a 7 lélektől, akik trónusa előtt vannak, és Jézus Krisztustól, a hű tanútól, aki első szülött a halottak közül, és a föld királyainak fejedelme, aki szeret minket, és vére által megszabadított bűneinktől, aki országa népévé tett minket, papokká az Isten az ő atya előtt, ővé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Íme eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van, amen. Én vagyok az Alfa és az Omega, így szól az Úristen, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. Isten áldása legyen az elhangzott ígér megértésén, szívünkbe fogadásán. Gyertek, imádkozzunk! Ami segítségünk, minden reménységünk Istenben van, ki teremtett, fenntart, s bölcsen igazgat mindent. Amen. A Jelenések könyvéből az első részt olvasom tovább, a 9. verstől a 20. versig. Ezt a hosszabb szakaszt és a magyarázatot helyünket elfoglalva hallgassuk meg. A Jelenések könyve első részében a 9. verstől olvasom az igét. Én, János, testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az álhatatosságban. A Patmosz nevű szigeten voltam az Isten igéjéért és Jézus bizonyságtételéért. Lélekben elragadtattam az Úr napján, és hátam mögött hatalmas hangot hallottam, mintha trombitáltak volna, amely ezt mondta: amit látsz, írd meg egy könyvben, és küldd el a 7 gyülekezetnek, Efézusba, Szmirnába, Pergamonba, Tiatirába, Szardiszba, Filadelfiába és Laodiceába. Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám, és amikor megfordultam, 7 arany gyertyatartót láttam, és a gyertyatartók között az emberfiához hasonlót, hosszú palástba volt öltözve, mellén aranyözzel körülövezve, feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűz lángja, lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez, hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása, jobb kezében 7 csillagot tartott, szájából 2 élő éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik. Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott. Ő rám tette a jobbját, és így szólt: ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő. Halott voltam, de íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Írd meg tehát, amiket láttál, amik vannak, és amik történni fognak ezek után. A 7 csillag titkát, amelyet jobb kezemben láttál, és a 7 arany gyertyatartót, a 7 csillag a 7 gyülekezet angyala, a 7 gyertyatartó pedig a 7 gyülekezet. Zsida Jenőnek van egy verse, a címe Krisztus. Ezt szeretném először elolvasni. Krisztusom, én leveszem képedet falamról. Torz hamisításnak érzem vonalait, színeit, soha se tudlak ilyennek elképzelni, amilyen itt vagy. Ilyen ragyogó kék szeműnek, ilyen jól lakottan derűsnek, ilyen kitelt arcúnak, ilyen enyhe pirosnak, mint a tejbe esett rózsa. Én sok éjszaka láttalak már, hallgattalak is számtalanszor. Én tudom, hogy te egyszerű voltál. Szürke, fáradt, és hozzánk hasonló. Álmatlanul csavarogtad a számkivetettek útját, a nyomor, az éjség siralom völgyeit, s gyötrő aggodalmait horizontján már az eget nyaldosták pusztuló Jeruzsálemed lángjai. Hangod fájó hullámokat kavart, mikor a sok beszéd után rekedten újra szólani kezdtél. Megtépett és színehagyott ruhádon, vassagon ült a nagy útpora. Sovány, széltől, naptól cserzett arcodon, bronzvörösre gyúlt a sárgaság. S két parázsló szemedből sisteregve hullottak borzas szakálladra az Isten könnyei. Volt egy képe a festőnek, Krisztusról. Valami férfi szépség, valami kifinomult és derűs arc. És volt egy képe, vagy egy fontos képe Dzsida Jenőnek, Krisztusról. Az értünk szolgai formát fölvett, és értünk szenvedett Istenemberről. A Jelenések könyvének az első fejezete is egy Krisztus kép, Krisztust láttatja velünk, megint egész másképpen. Elgondolkoztam azon, hogy hány kép él az emberekben Krisztusról. Milyen képek? Vajon igazak-e ezek? Vajon igaz-e, hogy ezek egymást kiegészítik? Azt hiszem, úgy van ez, hogy egy emberről is sokféle rajzot lehet készíteni. Van olyan, hogy valakiről olvastunk, talán egy régi korok emberéről, és valaki egy fantáziarajzot készít. Én így képzelem el, ilyen lehetett. Vagy vannak ilyen utcai rajzolók, aki előtt ott eltöltünk valamennyi időt, és szívesen lerajzolnak minket. Hát az annak a rajznak, bocsánat, vagy lesz köze ahhoz az archoz, vagy pedig a szülőanyja se ismerne rá, hogy az édes csemetéjét rajzolták le, mert annyira nem sikerült megragadni a jellemző vonásukat. Aztán lehet rajzolni valakiről karikatúrát, és lehet róla fényképet készíteni, lehet az esküvője napján, és lehet akkor, amikor mondjuk gondterhelten jön haza a szülői értekezletről, és a többi. Ezek egész különböző képek, amiknek egy része használhatatlan, semmi köze ahhoz, akit ábrázolni akar. A másik része pedig egymást kiegészíti valóban, egymás mellett igaz képek. Milyen jól ismerhette János Jézust, hiszen a 12-ből való volt. Együtt élt vele, és sokféle kép élt benne Krisztusról, hiszen látta őt egyedül imádkozni, és látta sokaságtól körülvéve. Látta a megdicsőülés hegyén, amikor sugárzott az arca, és Mózes és Illés társaságában rég elhunyt igazakkal beszélgetett. Látta ott, és látta katonák játékszereként, akik csúfolják és verik. Látta a kereszten, és látta a feltámadottat húsvét után. És most, amikor száműzték őt Patmos szigetére, akkor látomásban állt előtte Jézus, ahogy olvastuk. Azt mondja, egy hatalmas hangot hallottam, mintha trombita szólt volna, és megfordultam, és láttam hét aranygyertyatartó között az emberfiához hasonlót. Egy kis kitérőt hadd tegyek a két arany gyertyatartó irányába. A Jelenések könyvének a legjellemzőbb száma, szimbolikus száma a 7. Krisztus 7 gyertyatartó között jár, 7 angyal jelenik meg, 7 gyülekezetnek írják a levelet, 7 pecséttel pecsételik le, a harag 7 poharát öntik ki, stb. A 7-es szám, a mi elnevezésünk is, a magyar szavunkban is a hetet, a 7 napjait átfogja, 6 nap alatt teremtette Isten e világot, és aztán megnyugodott. A 7-es szám átfogja az Isten teremtésének az egészét. A 7-es lett a legfontosabb időciklus az egész Ószövetségben. Ezért a teljesség jelképe lett. És amikor ez, mint szimbólum visszatér, akkor ez jól fordítható tulajdonképpen, hogy olvasunk a bárány 7 szeméről és szarvairól. Krisztusnak a telj hatalmát fejezi ezt ki. Az Isten 7 lelkét szétküldi Krisztus. Azaz az Isten mindenütt jelen van. A 7 kisázsiai gyülekezetnek szólnak a levelek, azaz a gyülekezeteknek, ahová csak elért a misszió, azaz az egész akkori egyháznak. És így tovább. A 7 aranytartó meg is magyarázza itt a 7 gyülekezet. És a gyertyatartók között láttam az emberfiához hasonlót, mondja, akin bokáig érő palást volt aranyözzel összefogva, a főpapra emlékeztető öltözetben, méltósággal jelenik meg látomásban János előtt Krisztus. Azt mondja, a feje és a haja fehér, mint a gyapjú. Dániel proféta szintén látomásban Istent írja így le, akit így nevezett, hogy az öregkorú. És nyilván az örökké valóra nem lehet mondani, hogy öregkorú, csak azt, hogy érzékeltetni, hogy bölcs, hogy tapasztalt. Istenhez hasonló az, akit láttam. Szeme, mint a tűzláng, előtte semmi sem maradt titokban, a lábai pedig, mint az izzó érc, ítéletében minden gonosz hatalmat megtör. Ez a dicsőséges alak, akiről tudja János, hogy Jézus látja, mennyei főpap és a világ bírája. Annyira magasztos ez az alak, hogy János azt mondja, mint egy halott, én összerogytam. Annyira jelentéktelennek, annyira nem odavalónak érezte magát, annyira megsemmisítő volt ennek az észlelése. És írja János, egyszer mindenki meglátja őt. Egyszer mindnyájan, akik itt ülünk meg, akik nem ülnek itt, látjuk Krisztust így, a maga teljes dicsőségében, és azt gondolom, hogy ott mi is csak úgy találhatunk, mint János térden. Ott nem lesz vita és nagy tisztázások, nem. Ott csak annak a felismerése, hogy kicsoda az a Krisztus, akinek a nevét emlegetjük, akiben sokan hisznek, de vajon akik benne hisznek is, mennyire ismerik őt, annak, aki ő valójában. És azt mondja János, a vállamra tette a kezét, és azt mondta, ne félj, boldogok, akiknek ott Krisztus a vállára teszi a kezét, akiknek azt mondja, ne félj, hisz ismersz, és én is téged. Így még nem látta János Jézust ilyen dicsőségesnek. Láttam az ember fiához hasonlót, mondja. Láttam azt, aki Dániel proféta leír. Mert így írja le a Dániel 7. könyvében az eljövendő szemét, aki az Isten végső királyságának az uralkodója lesz. És Jézus maga is ezt a nevet választotta magának, így hívta magát, hogy ő az emberfia. Nem véletlenül ez mindenféle politikai vagy nacionalista váradalmaktól mentes, egy nem megterhelt név volt, és nagyon sok mindent kifejez Krisztus titkából. Mert egyrészt az emberfia a Szentírásban, az Ószövetségben jelenti azt, hogy az emberi nem egy tagja. És azt mondjuk, született Szűz Máriától. Testvérünk lett. Ismerte az ember létet mindenestől. Az ember vágyait, korlátait, örömeit, testi lelki fájdalmait, mindezt. És ugyanakkor ő lett ennek a földnek a legszebb virága. Olyan, akire csak felnézhetünk. Olyan, aki példát mutatott, akinek szavait sokan ízlelgetik, és örökkévaló igazságnak tartják. És ugyanakkor az apokaliptikus irodalomban, ami Krisztus előtt a második századtól az első század végéig virágzott, tehát az elején született Dániel könyve, és a végén a jelenések könyve, az emberfia a mennyből jön, és kijelenti az igazságot, és leváltja a világtörténelemben egymást követő birodalmakat, és az Isten végső királyságának uralkodója. Amikor Jézust a kihallgatásakor megkérdezte a főpap, te vagy a messiás? Akkor Jézus azt válaszolta, mostantól fogva meglátjátok az ember fiát, ahogy eljön az ég felhőin, és ezzel egyértelműen Dánielnek a jövendőlését magára veszi, és ezért a kijelentéséért halálra ítélték. Jézus személyének a titka, amit nem is tudunk igazán megmagyarázni, fogantatott Szentlélektől és született Szűz Máriától. Hozzánk hasonló, olyan, amilyennek nekünk is lennünk kellene, és olyan, akit meg lehetett ölni, és mégis több. És mondja is, nagyobb van itt, Mózesnél, nagyobb Illésnél, az emberfiának volt hatalma a természet erőin, volt hatalma minden betegségen kivétel nélkül, volt hatalma a halottat feltámasztani, van hatalma, mondja, bűnöket bocsátani. Igen, csak az Isten bocsáthat meg. És az, aki az Isten nevében itt van köztetek, az Istent meg lehet ölni. Nem, az Isten nem lehet megölni, de a közénk jött Istent, a fiút. Meg lehetett ölni, ha ő hagyja. Ha ez valamiképpen az ő szándéka is volt, és az volt, hogy itt szerezzen váltságot. De miután meghalt, a halál nem tarthatta fogva, és felment a mennybe, ahonnan közénk jött, és ő jön el ítélni élőket és holtakat. János apostolnak és az első század régi gyülekezeteknek nagy szüksége volt arra, hogy így lássák Krisztust mindenek fölött és mindennek a végén. Amikor úgy érezték, hogy elszabadult a pokol, mert olyan heves üldözések támadtak, amikor végtelenül kiszolgáltatottnak érezték magukat, és sokféle nyomás alatt éltek, akkor Krisztus üzeni nekik, én vagyok az első és az utolsó, a föld királyainak a fejedelme, nagyobb, mint Domitianus császár, nagyobb, mint bárki, aki most a hatalmat gyakorolja, élet-halál ura, nálam a pokol kulcsai is ott vannak. Írd meg, amiket láttál és hallottál, mondja Jánosnak. Ezek a gyülekezetek ismerték az evangéliumokat, de most szükségük volt arra, hogy jobban lássák a dicsőséges urat, aki várja őket a célnál. Írd meg, így szól a lélek a gyülekezeteknek, és olvassuk, ahogy őket kitartásra, hűségre biztatja a következő levelekben. És el is jutottak ezek a levelek a gyülekezetekhez, és az üldözések közepette a hívők száma hihetetlen módon növekedett az első századokban, és megőrizték ezeket a leveleket mind a mai napig nekünk is. Azóta is az Isten kijelentésének a visszhangzó közege a gyülekezet, ahol Krisztus leginkább láthatja magát, ahol igazán megismerhetjük őt, mert egymás mellé rakhatjuk mindazokat a képeket, ami mind ő valóban. Imádkozni otthon is lehet, de megismerni őt a gyülekezetben lehet. Ismerjük őt valóban. Jézus Krisztusról sokféle kép él az emberben. De igazak ezek a képek, és elégségesek ahhoz, hogy mi ezen a földön boldogan éljünk, és a mennybe érkezzünk. Elegendő az a kép, amivel mi bírunk. Az egyik kép a kis Jézuska, aki egy évben egyszer aktuális. De még akkor se igaz, hiszen nem ő teszi a karácsonyfa alá. Ő nem egy üres nép. Ennél több. Noha volt valóban egy jászolba fekvő gyermek, így jött közénk. Ő volna Buddha valahanyadik reinkarnációja, ahogy mások ezt gondolják. Hát ehhez meg kell ismerni, hogy hogyan tanít Krisztus, és mit tanít Buddha, és akkor a választ megkapjuk. Ő az, akihez imádkozni lehet, aztán ez néha be is jön, mert megadja. Lehet, hogy imádság nélkül is van ilyen aránya a vágyaink teljesülésének. De még lehet, hogy úgy is éljük meg, hogy valóban meghallgatott az Úr. De tudjuk azt, hogy az ő segítsége ennél több, gyökeresebb. Az ilyen meghallgatott imádságokkal együtt is elveszhet az ember, ha a többet nem érti meg, aki ő és ami az ő segítsége és megoldása az életünkre. Sokaknak kedves kép, hogy ő a jó pásztor. Kim van a falon is a kép, és valóban jó pásztorunk ő. Mit értünk ez alatt? Azt, hogy ő gondoskodik rólunk. Igen, neki köszönjük meg a kenyeret az asztalon. És véd, igen. De azt is mondja, hogy az övéi ismerik az ő hangját, és vezeti őket. Ismerjük a hangját. Mi az a dolog, amiben legutóbb értettük, hogy ő merre vezet minket, és akarunk neki engedni? És azt mondja, jó pásztor életét adja a juhokért. Ez nem csak egy, Jézus szájából, ez nem csak egy erős kifejezés volt a szeretet nagyságára, hanem valóban meghalt. Sokan viselik a keresztet, vagy kirakják a szobába. És valóban ez az egyik legfontosabb szimbólum és kép. Azért viseljük, azért tesszük ki, mert valljuk magunkról, hogy megváltásra szoruló bűnös emberek vagyunk. És az Isten fia meg nem halt, akkor nekünk végünk. Nekünk jelenti ez a kép, ezt. Mert ez erről szól. Ha az Isten fia meg nem hal, akkor mi elvesztünk. Elvesztünk minden okosságunk, igyekezetünk, hitünk, jó cselekedetünk mellett. Vannak torz és hamis képek. Vannak, aki Krisztust a múltba rendelik. Milyen jó, hogy volt egy Krisztus. Volt. És azt mondja Krisztus, aki volt, van és eljövendő. Halott voltam, de élek örökkön örökké. Nem a múltban van, csupán. Az a félelmem, hogy általában Krisztust sokkal kisebbnek, tehetetlenebbnek, lényegtelenebbnek látjuk, mint aki ő valójában. Aki csak egy-egy képet őriz magában róla, lett légyen egy református gyülekezet tagja, az elvész ezzel a rész igazsággal együtt. Több ő, nagyobb ő annál. Ismerjük meg őt igazán. Ez a jelenések könyve első rész, ez egy ritka, de nagyon erőteljes kép Krisztusról. Ő a kezdet és a vég, a mindenható. Ő az, akinek a kezében van a sorsunk, most és mindörökké. Sokan beszélnek úgy elment szeretteikről. Most már jó helyen van. Biztos? Ki mondta? Azt mondja az Úr, boldogok azok, akik az Úrban haltak meg, mert megnyugosznak fáradtságoktól. Boldogok azok, akik előtt Jézus Krisztus megnyitja a menny kapuját. Akik előtt Jézus Krisztus megnyitja a menny kapuját. Akik őt megismerték, befogadták és szolgálták. Szól a lélek a gyülekezetekben mind a mai napig. Figyeljünk rá, hogy ez a szó egy teljes Krisztus képté váljon bennünk, hogy ez a szó legyen számunkra majd élet, megújulás és egyszer feltámadás. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájunkkal. Amen.